Jó estét kívánok! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves hallgatót! A mai alkalommal néhány gondolatot szeretnék megosztani önökkel, közös továbbgondolkodásra hívom önöket, jelenlegi helyzetünkről, arról, hogy melyek a napjainkban a mindennapi feladataink, vannak-e reményeink, és mik a perspektívák. Hát nem a történelmi hosszú távú perspektívára gondolok, hanem a jelen helyzetre, a jelen gondjaira és azok megoldására, megoldhatóságára. A gazdaság abból indul ki, hogy mindig munkára, reményre és perspektívára van szükség. A remény azon alapul a szántóvető számára, hogy jó termést hoz, amit elvetett, a tanár számára, hogy a diák megtanulja az anyagot, a szolgáltatást megrendelő számára, hogy azt kapja, amit vár. A szűk keresztmetszeteket kellett mindig megfizetni, megbecsülni. Amikor a termőföld volt a szűk keresztmetszet, akkor annak a tulajdonlására rendelkeztek be a társadalmak, és ez jelentette ugye a feudalizmus alapját. Amikor a gyáripar felépítéséhez tőkére, pénzre volt szükség és technológiára, akkor a természeti kincserek szén, vasérc és a munka társítása a technológiával és a tőkével került előtérbe. Jelenleg és a jövő társadalmában tehetségben van hiány. Sok-sok tehetség van a társadalomban, de nem elég. És egyre inkább ezt kell megbecsülni és megfizetni. Vagyis a munka, a szellemi teljesítmény, a magasabb rendű teljesítményeknek az elérése, ez vezet előre. Ezért tehát a tehetségfeltárás, a tehetség kibontakoztatása és annak becsületes munkával a társadalom és egyén javára való hasznosítása kerül előtérbe. Mondhatnánk ennek a sok-sok vonzatát, de csak néhányat ebből a legfontosabbakat gondoljuk végig. A fejlett társadalmakban a tehetség és annak a vonzása a legfontosabb. És minél fejlettebb a társadalom, és minél képzettebb, valójában annál inkább szüksége van további tőkére, szellemi tőkére, további szakmai kiválóságra. Nemrég a német kormány bejelentette, hogy több tízezer számítástechnikusra van még szükségük, akiket csak a náluk szegényebb országokból tudnak odavonzani. Annak ellenére erre kényszerülnek, ugye, hogy fejlett a technológiai képzés, információs kommunikációs technológia, és mégsem elég. Az Egyesült Államok legjobb egyetemein nagyon kiváló kutatók dolgoznak mindenféle tudományág területén, de az USA Európából szerzi be folyamatosan a szellemi tőkének a 40%-át az agyelszívás révén. Döbbenetes arány, és felismerték, hogy a másút már kiképzett, és jól szereplő munkaerő olyan extra profitot termel, amelye a képzési költségeket megtakarítják. Igen ám, de ez a kibocsátó országoknak, Európa mellett most már egyre inkább például matematikusok terén, Indiának is jelentős agyelszívást jelent. Ez nem mindig földrajzi, gondoljunk bele, hogy az információs és kommunikációs technológia révén nagyon sok informatikus, több tízezer Indiában úgy dolgozik az USA-nak, hogy USA cégek számára, hogy közben otthon dolgozik. Röviden összefoglalva, az első megállapítás a szellemi vagyon és annak építése, gyarapítása lesz a legfontosabb, már most is az, és a távlatban a legjobban megtérülő befektetés. Tehát ezért egyik kulcskérdés az a láncolat, amely az oktatástól, az elemi szintű oktatástól az egyetemig vezet, erre kell, hogy ráépüljön egy jó tudománypolitika, és aztán az innováció, és az innováció hasznát pedig vissza kellene forgatni a kutatásba és további eredmények elérésébe. A fogyasztói társadalom minden előzőtől különbözik, és az a társadalom lesz fölényben a többivel szemben, amely nem csak az anyagi javak terén, és nem is elsősorban csak az anyagi javak terén, hanem az élet minősége terén a természeti erőforrások. A termékeny föld az ipari előnyöknek és a meglévők mellett a teremtett előnyöknek, úgynevezett komparatív előnyöknek a kiaknázásában élen jár. Széchenyi tanítását meg kellene végre fogadnunk, aki 150-170 évvel ezelőtt azt írta, hogy a kiművelt emberfő a nemzet igazi kincse. Erre kell valójában építenünk, mert különben látjuk a földben és nyersanyagokban gazdag Argentina és dél-amerikai országok esetében is, hogy lemaradtak. Ez tehát tudást igényel. De ehhez kell, hogy kapcsolódjon a szorgalom, a takarékosság, a fegyelem és a tisztaság. A legnagyobb társadalmi változás az, hogy a pénztőke és a technológiai tőke mellett és elsősorban a képességekkel társult tudás áll előtérben. Tehát ez az oktatás politikára hívja fel a figyelmet. A társadalom szellemi vagyona elsősorban kultúra függő, vagyis az évszázadok, évezredek kultúrájára épülő kibontakozás, ez áll előtérben. Ezért olyan nagyon szomorú, ha egy kultúra lehanyatlik, vagy egy kultúrában az értékeknek a hanyatlása következik be. Európa nagysága, ha visszatekintünk az elmúlt 2000 év örökségére, akkor azon alapul, hogy az Ószövetség 10 parancsolatát, a görög kultúrát, a római jogot és a kereszténység kibontakozó értékeit 2000 éven át építette. A mai Európai Unió konkrét gondjairól majd beszélünk egy alkalommal, de én azt gondolom, hogy valójában ez a kultúra függőség jó értelemben előreviheti Európát, ha nem, akkor Európa hanyatlásának leszünk tanúi. Ugye olyan megrendítően ábrázolja ezt, és olyan meggyőző következtetésekkel és elemzésekkel, ugye a Spengler a Nyugat alkonyában. Az írástudók felelőssége is nagy, gondoljunk ugye Julien Benda az Írástudók árulása című megrendítő munkájára. Mit bizonyítanak ezek? Azt, hogy a szellemi vagyon ugye három elemből áll, a tárgyi tudás, a tehetség és az erkölcs. És nem ennek a háromnak az összege, hanem a szorzata fontos. A tárgyi tudás az valamennyi, legrosszabb esetben nulla, de azért annál több. A tehetség sem lehet negatív, az erkölcs viszont lehet negatív, és akkor az lerombolja a másik tényezőknek a hatását. Tehát ezért kell a szorzás esetében ugye az egyik tényező növekedése felnagyítja a másiknak az értékét, és fordítva. Tehát a három elem mindegyikére súlyt kell fektetni, de érezzük és tudjuk a családi nevelésben is, a munkahelyünkön is, hogy az erkölcs, a megbízhatóság egyre inkább előtérbe kerül. Fel kell tárni tehát a tehetségeket, de nyilván nem lehet elvárni, hogy a diákok a matematikában, a zenévben, a nyelvben és a sportban is egyaránt kiválóak legyenek. Ezért tehát egy nagyon széles és nagyon jó megalapozott általános műveltség mellett arra a specializációra kell súlyt helyezni, amely a jövendő számára az egyes diákok előrevitelét és a társadalom fejlődését biztosítja. Ezért tehát a képzésnek a tehetségek kibontakoztatására kell épülnie. Az elitképzés ugye a művészetek és a sportok területén kiválóan megvalósul, bár ugye itt is vannak azért hiányosságok, de most a társadalom fejlődését tekintve ez nagyon pozitív. Az aktív sportolók képzése is, és amelyre azért rá kell, hogy épüljön egy egészséges társadalom. Akkor régen ugye abból képeztek énekest, akinek hallása és hangja is volt, aki ráadásul színészi képességekkel is rendelkezett, azt pedig énekes színésznek szánták. Akinek ugyan hangja nem volt, de nagyon jó zenei érzéke, azok a hangszeres művészetek felé fordultak, illetve erre képezték ki őket. Társadalmunkban minél nagyobb a mobilitás, annál inkább hely van az anyagi termelést szolgáló képzés mellett, nem helyett, de az anyagi termelést szolgáló képzés mellett a szellemi, zenei, kulturális szféra kibontakoztatásának és az erre fordított összeg társadalmi szinten nagyon jól megtérül, de gondoljuk meg, hogy a közepes vagy gyenge sportoló keveset keres, az élsportolók pedig csillagászati összegeket. Ugyanez a helyzet a zenében is. Na most a tehetség mellett a szorgalom is nagyon fontos, tehát a kibontakozásnál a szorgalomnak a szerepe az előrevitelben nagyon fontos, főleg a munkaerőpiac értékelésében. Gondoljunk arra, hogy ha világszinten tekintjük, akkor a kínai társadalomban például a hatalomhoz jutás a mandarin rendszer vizsgái alapján történt alapvetően, tehát az iskolai szereplés volt a közszolgálathoz és a nagyobb jövedelemhez jutás lényegében legfontosabb rendszere. Nem a vérségi származás, nem a vagyont, hanem a szorgalmat és a tudást tekintették előrevívő tényezőnek. Ez az évezredes örökség, ha ma újra jól kamatoztatják, akkor felértékeli a távol-keleti kultúrákat. A munkaerőpiacon két fő tendencia figyelhető meg. A képzetlen munkaerőt már nem igényli a piac, és a képzettségtől függő kereseti lépcsők is kevésbé merevek, mint régen. Az olcsó képzetlen munkaerőre alapozták még régen a tömegtermelést, és a társadalom számára napjainkban a képzetlen munkaerő egyre nagyobb gondot jelent, az értéktermelésben alig vesznek részt, ugyanakkor egyre többbe kerülnek, hiszen a munkanélküléket, a tartós munkanélküléket is el kell tartani. A társadalom alapvető érdeke tehát, hogy ne alakuljon ki képzetlen réteg, képzetlen munkaerő helyett feltétlenül képzett munkaerőt bocsásson a munkaerőpiac rendelkezésére az oktatás. A családpolitika szintén nagyon fontos, ezt örvendetesen felismerték Magyarországon. A demográfiai tendenciákkal azonban van egy alapvető baj, amely nem csak gazdasági. Nevezetesen az, hogy ott születik aránytalanul sok gyermek, ahol a felnevelésére rosszabbak az esélyek, kevésbé iskolázottak a szülők, vagy éppen a szellemi igény és a gyermekeik nevelésére fordított képesség, összeg, erőfeszítés alacsonyabb. És sajnos a magasabb képzettséggel világszerte csökken a gyermekek száma. Ezek a demográfiai tendenciák ugyan statisztikailag dokumentálhatók, és sajnos ez a helyzet, de mégis arra kellene koncentrálni, hogy több gyermek szülessen, és azok szeretetben, és képzésben, és jó családi körülmények között éljenek. Ezt kívánja ösztönözni a családpolitika, amely nem csak a gyermekek megszületését, hanem nagyon helyesen a lakhatás, az iskolázás és az ösztönzés rendszerével igyekszik jól élni. E tekintetben Magyarország igen előkelő helyen áll, és vívott ki magának elismerést a világban az elmúlt 10-12 évben. Az erkölcs megnövekedett szerepét most nem csak általánosságban és társadalom pszichikailag, szociológiailag kell megemlíteni, bár az is rendkívül fontos, hanem az, hogy az erkölcsnek megnövekedett a társadalmi és gazdasági jelentősége, amelyet kiemelten kellene kezelni. Az értékalapú társadalom, a gazdasági erkölcs, azaz az etikus gazdaság, ez alapvetővé vált a jövendő szempontjából. Sőt, az erkölcsöktől vált függővé a társadalomnak a gazdasági vagyona is. Hát gondoljuk az erkölcstelenség romboló erejére, és arra, hogy az erkölcsi értékrend minősége mennyire meghatározó. Gondoljunk arra is, hogy a tőke nem oda megy, ahol legolcsóbb a munkaerő, hanem oda, ahol a gazdasági erkölcsök, a gazdaság szervezettsége, a gazdasági viszonyok jobbak. Annak ellenére, hogy például Skandináviában a legdrágább a munkaerő, magasak az adók, mégis évtizedekig nagyon jól érvényesült ez a tendencia, a tudás, az erkölcs, a társadalmi szervezettségről. Sajnos éppen korunkban a migráció nagyon felborított ezt a helyzetet, és nagyon nagy terheket okoz, és társadalmi szinten is a beilleszkedés hiába költenek rá rengeteget, mégis nagyon nehezen halad előre, ha egyáltalán. Sőt, hadd tegyük hozzá kritikusan, hogy inkább romboló tendenciáknak vagyunk tanúi, amelyek teljesen drámai módon jelentkeznek Nyugat-Európában, Észak-Európában is. Dél-Európában pedig a gazdaság egészen egyszerűen nem tudja integrálni a hatalmas bevándorló munkaerőt. Inkább a munkát kellene elvinni az emberekhez, és a fejlődést, hogy minden kontinensen adott legyen a fejlődésnek a lehetősége. A társadalmi újratermelés kérdéseiben itt egyrészt nagyon fontos az, hogy a társadalmi döntéshozatalban mi történik, másrészt az, hogy az állami és családi gazdálkodás, ugye olyan a költségvetés, mint egy kalap. Be kell tenni, és ki lehet venni meghatározott szabályok szerint. Na most, ha a kalapból többen szeretnének többet kivenni, mint amennyit beletettek, akkor nem működik a társadalom. Ugyanez a helyzet az előregedéssel is, hiszen a megélhetés, a nyugdíj mindig az akkori aktuális díjfizető korosztály befizetéseitől függ, tehát a letett teljesítmény fejében minden korosztály a következő generációtól tudja várni az aktuális jövedelmének megtermelését és kifizetését. Kenyérsütés nem lehetséges előre, azt mindig az adott időben napra készen kell megtenni. A munkának a funkciói, hogy pénzkereset, de egyúttal szolgálat és önmegvalósítás is. Na most etéren a tartalmasabb munka nagyobb önmegvalósítást ígér, nagyobb jövedelmet is, és ennek az ösztönző ereje közép és hosszú távon nagyon lényeges. De rövid távon mit lehet tenni? Hát az egyrészt az jobb időkihasználás. Itt ugyan aggasztó, hogy a szabadidő megnőtt, de napjainkban nem nő tovább, pedig a termelékenység ezt lehetővé tenni. Valószínű, hogy már rövid távon is arra kellene berendezkedni, hogy a termelékenység és jövedelemnövekedés egy részét jövedelemben, reál jövedelemnövekedésben realizálják, másrészt viszont tovább csökkenjen a heti munkaidő, illetve a szabadnapok száma növekedjék. Ez is jelenten egy bizonyos átrendeződést a jobb életminőség szempontjából, jobb életminőség felé. A vagyongyarapításban is egyre inkább előtérbe kerül a szellemi vagyonnak a gyarapítása. Másrészt a képzettségnek, az oktatásnak, a szabadidő eltöltésében is egyre inkább nagy szerep jut, kellene, hogy jusson. Sajnos itt etéren is az anyagi, gazdasági kényszerek kiéleződése napjainkban egyre inkább akkor is többletmunkára, önkizsákmányolásra szorítja az embereket, hogyha többet szeretnének kultúrára, fejlődésre, önképzésre fordítani. A második következő ehhez kapcsolódó pont a kultúra függése a fejlődésnek. Na most a kultúra növekedése, kibontakozása, a kulturális értékrend érvényesülése etéren vannak napjainkban a legnagyobb problémák. Ezeket kellene orvosolni, ami egyrészt a négy összefüggő tényező, az Istentől kapott természetnek, az erkölcsnek, a tehetségnek és a tudásnak az összekapcsolását kell, hogy jelentse. Az életminőségéhez hozzátartozik, hogy a családi házépítés, a falvak regionális fejlődése, az urbanizáció és a természet összekapcsolása, amennyire lehetséges, egészségesebbé kell, hogy váljon. Ez egyértelműen az infrastruktúra kiépítését igényli, tehát majd ennek is külön alkalmat érdemes szentelnünk. De mi van a mindennapjainkban, melyek a legfőbb gondjaink, melyek maradnak idén az év hátra lévő részében a fő napi problémáink? És hogyan függnek ezek össze? Az első, amiről külön beszéltünk, hogy az infláció sajnos magas marad, és ezt csak részben tudjuk befolyásolni a magas importfüggőségünk miatt, és az energiafüggőség a legnagyobb probléma etéren. Ezt az atomenergia termelés oldhatja fel Közép-Európában és Kelet-Európa nagy részén, mivel jelenleg más, rentábilis, hosszú távú és jól kiaknázható erőforrás nincsen, itt a biztonságra kell odafigyelnünk nagyon. Csak zárójelben, a fukushimai atomerőműt jó technológiával építették és jól építették, egyetlen fontos dologról feledkeztek meg, ami azonban ugye katasztrófához vezetett, hogy egy tengerrengés vonalának a meghosszabbításában fekszik a város. Messzire volt Fukushima városától ez a tengerrengési vonal, mégis aktivizálódva katasztrófát okozott. A növekedési ütem csak részben jelzi, és annak gyorsulása vagy lassulása a gazdasági helyzetet. Magyarországon a harmadik legmagasabb növekedést értük el idén első fél évben. Ez a második fél évben több mint 6,5% volt. Év végére valamelyes csökkenni fog, de még mindig az Európai Unió átlagát növekedés terén meghaladjuk. Örvendetes, hogy a munkanélküliség leszorítása viszonylag jól sikerült, hát ez a 12 év alatt megteremtett 1 millió új munkahelynek köszönhető. A legutóbbi években nagy volt az átvándorlás a kevésbé hatékony közmunkákról az ipari szektorba, illetve a szolgáltató szektorba. A szolgáltató szektorban is a koronavírus járvány nagy problémákat okozott, jelenleg pedig a háború miatti termelési láncolatok sérülése okozza a legnagyobb gondot. Ezért hát a helyi piacra való termelés és a helyi gazdaságok felértékelődnek az ország jövője szempontjából. A munkaerőkérdés megoldása, ez a legfontosabb kérdés marad a továbbiakban is, hogy valóban Magyarország az Európai Unió három legalacsonyabb munkanélküliséggel rendelkező országa lehessen. Tehát munkát kell biztosítani, a munkaerőkérdés mellett a költségvetési hiány leszorítása és valahogy az infláció kezelése marad probléma, sajnos erre rövid távú megoldást nem tudunk. A béke a legfontosabb a jövendőnk szempontjából, a világ sorsa szempontjából is, hazánk sorsában is a béke megőrzése és a háborúból való kimaradás az egyik legfontosabb érték. Békét kell teremteni, és egy éve volt az Eucharisztikus Világkongresszus. Ennek az öröksége nyomán a mindenség urát kérjük. Forrassz egyé békességben minden népet és nemzetet. Köszönöm a figyelmüket!
Az embert szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrös István közgazdász műsorát hallották.